igét, úgy, amint Pál apostolnak a Róma beliekhez írott levelének 14. részében olvassuk. A hitben erőtlent fogadjátok be, de ne azért, hogy nézeteit virágassátok. Az egyik azt hiszi, hogy mindent ehet, az erőtlen pedig zöldségfélét eszik. Aki eszik, ne vesse meg azt, aki nem eszik, aki pedig nem eszik, ne ítélje meg azt, aki eszik, hiszen az Isten befogadta őt. Ki vagy te, hogy más szolgája felett ítélkezel? Tulajdon urának áll vagy esik, de meg fog állni, mert van hatalma az Úrnak arra, hogy megtartsa. Ez az egyik napot különbnek tartja a másik napnál, az pedig egyformának tart minden napot, mindegyik legyen bizonyos a maga meggyőződésében. Aki az egyik napot megkülönbözteti, az Úrért különbözteti meg. Aki eszik, az is az Úrért eszik, hiszen hálát ad az Istennek. Aki pedig nem eszik, az Úrért nem eszik, és szintén hálát ad az Istennek. Mert közülünk senki sem él önmagának, és senki sem hal meg önmagának, mert ha élünk, az Úrnak élünk, ha meghalunk, az Úrnak halunk meg. Tehát akár élünk, akár meghalunk, az Úréi vagyunk. Mert Krisztus azért halt meg, és azért kelt életre, hogy mind a holtakon, mind az élőkön uralkodjék. Akkor te miért ítéled el testvéredet? Vagy te is miért veted meg testvéredet? Hiszen mindnyájan oda fogunk állni Isten ítélő széke elé. Mert megvan írva, élek én, így szól az Úr, bizony előttem fog meghajolni minden térd, és minden nyelv magasztalni fogja Istent. Tehát mindegyikünk maga fog önmagáról számot adni az Istennek. Többé, tehát ne ítélkezzünk egymás felett, hanem inkább azt tartsátok jónak, hogy testvéreteknek ne okozzatok megütközést vagy elbotlást. Tudom, és meg vagyok győződve az Úr Jézus által, hogy semmi sem tisztátalan önmagában, hanem ha valaki valamit tisztátalannak tart, annak tisztátalan az. Ha pedig atyád fia valamilyen étel miatt megszomorodik, akkor nem jársz el szeretetben, ne tedd tönkre ételeddel azt, akiért Krisztus meghalt. Vigyázzatok, ne káromoljátok azt a jót, amelyben részesültetek. Hiszen az Isten országa nem evés és ivás, hanem igazság, békesség és a Szentlélekben való öröm. Mert aki ebben szolgál Krisztusnak, az kedves az Isten előtt és megbízható az emberek előtt. Azokra a dolgokra törekedjünk tehát, amelyek a békességet és egymás építését szolgálják. Étel miatt ne romboldd az Isten munkáját. Minden tiszta ugyan, de rossz annak az embernek, aki megütközéssel eszi azt. Jó tehát nem enni húst, nem inni bort, és semmi olyat nem tenni, amint testvéred megütközik. Te azt a hitet, amely benned van, tartsd meg az Isten előtt. Boldog, akinek nem kell elítélni önmagát abban, ami felől döntött. Aki pedig kételkedik, amikor eszik, már is elítéltetett, mivel nem hitből tette. Mert minden, ami nem hitből származik, az bűn. Isten tegye áldottá az ő igéjét mi bennünk, hogy mi magunk is úgy tudjunk élni az Isten által adott javakkal, amely kedves ő előtte, ahogyan kedves ő előtte. Jöjjetek imádkozni! Urunk, magasztalunk téged, mert tiéd a föld, és ami betölti. Minden a tiéd, és minden a te kezedben jön, ami jó. Minden a te kezedből jön táplálékul, eledelül, minden a te kezedből jön, ami megkülönbözteti, vagy nem különbözteti meg a napokat és az időket. Urunk, hiszen te teremtetted az ételt, te teremtetted a napot, a holdat és a csillagokat, te szabtad meg a természet rendjét és a föld járását, és minden a tiéd, és ezért mindenért téged magasztalhatunk. Kérünk, Urunk, hogy amikor keressük az Isten tisztelet körülményeit és az Isten tisztelet tartalmát, hogy hogyan kedves neked, akkor ezekről a kérdésekről soha se feledkezzünk meg, hogy minden a tiéd. És mi, amikor összegyűlünk, hogy téged dicsőítsünk és magasztaljunk, csak abból tudunk neked valamit visszaadni, amit te tőled kaptunk. Így kérünk, hogy valóban ezen a mai reggelen is ajándékozz meg bennünket önmagaddal, ígéddel, szent lelked világosságával, hiszen ez a te ajándékod. És hogyha valamit megértünk, hogyha valamiért hálára nyílik az ajkunk, hogyha valamit vissza tudunk neked adni, azért is legyünk hálásak, mert ez is a te ajándékod. Így kérünk, hogy légy velünk, és szenteld meg ezt az Isten tiszteletet. Amen. Isten bűnbocsátó kegyelmét a felolvasott helyről, a Rómabeliekhez írott levél 14. részének 22. verséből hirdetem nektek. Te azt a hitet, amely benned van, tartsd meg az Isten előtt. Boldog, akinek nem kell elítélni önmagát abban, ami felől döntött. Amen. Az ige hirdetésére készülve a 165. dicséret 3. versét énekeljük. Csodálatos felség, hadd dicsérlek téged. Istennek az a szent igéje, melynek alapján az ő szent lelkét segítségül kérve kívánom az ő igéjét hirdetni köztetek, írva található a felolvasott helyen a római levél 14. részének 5. versében és a 6. vers első felében, valamint az apostolok cselekedeteiről írott könyv 20. részének 7. versében a következőképpen. Ez az egyik napot különbnek tartja a másik napnál, az pedig egyformának tart minden napot. Mindegyik legyen bizonyos a maga meggyőződésében. Aki az egyik napot megkülönbözteti, az Úrért különbözteti meg. A hét első napján pedig, amikor összegyűltünk, hogy megtörjük a kenyeret, Pál prédikált nekik, és mivel másnap már el akart utazni, a tanítást egészen éjfélig meghosszabbította. Amen. Kedves testvérek, sokan közülünk már nyilván találkoztunk hetednapos adventistákkal, akik vasárnap helyett a szombatot ünneplik. Sőt, úgy tartják, hogy Jézus visszajövetelének a legnagyobb akadálya az, hogy a keresztények túlnyomó többsége az ószövetségi szombat helyett bűnös módon a vasárnapot tartja. White asszony, aki a hetednapos adventisták proféta nője volt, azt mondja, hogy a vasárnap ünneplése a fenevad imádása és részvétel az ő lakomáján. Másrészt viszont sokan láttuk a Tűzszekerek című filmet, amely két olimpiai bajnok futó vetélkedéséről szól, egyikük zsidó, a másikuk pedig hívő megtért keresztjén, aki nem vállalja a vasárnapi versenyzést. Végül így lettek mindketten olimpiai bajnokok. Szombat vagy vasárnap? Melyik az igazi? És hogyan kell azt ünnepelni? Szabad-e vasárnap futni? Szabad-e vasárnap bármilyen munkát végezni? Hogyan kell megünnepelni a hetedik napot, és tulajdonképpen mi is az a hetedik nap? Advent első vasárnapja óta foglalkozunk az Isten tisztelet kérdésével. Emlékeznek a testvérek, advent első vasárnapján arról szólt az ige, hogy az Isten tisztelet találkozás Istennel, természetesen bárhol találkozhatunk Istennel, de az Isten tisztelet egy különös alkalma, különleges alkalma annak, hogy Istennel találkozzunk. Aztán a következő vasárnap volt szó arról, hogy az Isten tisztelet közösség. Nem csak az Istennel való közösség, hanem az egymással való közösség alkalma is lehet, hiszen nem csak Istennel találkozunk, hanem találkozunk egymással is. Az elmúlt vasárnap az Isten tisztelet helyéről volt szó. Az igében láttuk a szamáriai asszony dilemmáját, hogy vajon Jeruzsálemben vagy a Garizim hegyen kell Istent imádni. És Jézus válasza helyre tette a kérdést, mert lélekben és igazságban kell Istent imádni. Most pedig azt a kérdést járjuk körül, hogy mit mond Isten igéje az Isten tisztelet idejéről. Alapigénket két helyről választottam, ezek eligazítanak ebben a kérdésben bennünket. Három eset van, ezt a három esetet nézzük most végig. Az első eset az, amiről így mondja az apostol, az pedig egyformának tart minden napot. Az pedig egyformának tart minden napot. Az Ószövetségre éppen az volt a jellemző, hogy voltak szent helyek, szent idők és szent emberek. Volt a szent hely, a templom, az áldozatok bemutatásának az egyetlen helye, ez Jeruzsálem városában a templom nagy épület komplexuma volt. Máshol nem volt szabad áldozni. Az igazi istentisztelet egyedül a jeruzsálemi templomban folyhatott. Természetesen máshol is voltak, különösen a babiloni fogság utáni időben zsinagógai istentisztelet. Hiszen Jézus történetéből is látjuk, hogy szombatonként meglátogatta a názáreti zsinagógát, vagy valamilyen más zsinagógát, Kapernaumot és egyéb zsinagógákat, és ott többször prédikált is, de az igazi istentisztelet, az áldozatok bemutatásának a helye az egyedül a jeruzsálemi templom volt. És voltak szent idők. Volt a legfontosabb szent idő a szombat, aztán az Isten által rendelt ünnepek, de még az áldozatok bemutatásának is megvolt a rendelt ideje, hogy a reggeli áldozat és az esti áldozat. Ha valaki nem tartotta a szombatot a zsidók közül, azt meg kellett kövezni. Annak halál volt a büntetése. És voltak szent emberek, a papok, akik el voltak különítve a köznéptől. Még származásukat tekintve is el voltak különítve, hiszen a léviták lévi törzséből származtak, és ezen belül a papi szolgálatot Áron utódai végezték. A papok közvetítők, közbenjárók voltak Isten és a nép között. Egy rendkívül precízen, szigorúan szabályozott szertartásokkal, ceremoniálisan szabályozott világ tárul elénk, amikor az Ószövetséget olvassuk. Az Új Szövetségben viszont azt látjuk, hogy a szertartási törvények Jézusban beteljesedtek, elérték a végcéljukat. Most már nincsenek szent helyek, nincsenek szent idők és nincsenek papok. Nincsenek szent helyek, mert a mi templomunk bibliai értelemben nem is templom, csak összegyülekezési hely. Nincsenek szent idők, mert a vasárnap sem az, sőt, még a szombat sem lenne az. Nincsenek szent idők. És ahogy mondtam, nincsenek papok, mert a köznyelvi használattal ellentétben nem református pap vagyok, mert ilyen nincs, hanem református lelkész. Pontosabban, és azért kell mondanom, hogy most itt a hangsúlyt másra szeretném helyezni, mert ezzel együtt lesz teljes a kép, a hit területén csak szent helyek, csak szent idők, és csak szent emberek vannak, és ez nagyon fontos. Tehát, hogyha így mondtam, hogy nincsenek szent helyek, akkor ezt úgy kell érteni, hogy nincsenek elkülönített szent helyek. Mert minden hely szent. Nincsenek elkülönített szent idők, mert minden idő szent. És nincsenek elkülönített szent emberek, mert minden hívő ember szent. Mert minden Istené. Ezért szoktunk beszélni az egyetemes papságról, hogy minden újjá született hívő ember pap, mert hála áldozatot mutat be Istennek, és közben jár másokért imádságban. És hogyha tudunk beszélni egyetemes papságról, akkor egyetemesen szentek a helyek, és egyetemesen szentek az idők a hívő ember számára. És ezért az új szövetségi hívő számára minden nap egyforma. A 10 parancsolatban természetesen olvasunk a nyugalom napjáról. A szombat, héberül szabbat, tulajdonképpen ezt is jelenti, hogy a nyugalom napja. A megpihenés és a megszentelés ritmusa a fontos, mert ezt nem törölte el Isten. 7 naponként meg kell pihenni. Ritkább ütemű ritmust nem tud elviselni az ember. A francia forradalom próbált meg áttérni a dekádra, a 10 napos munkahétre, de az emberek kikészültek bele. És aztán a forradalom bukásával bukott a dekád is, és visszatért a világ a 7 napos munkahétre. De a nyugalom napja nyugodtan lehetne a szerda is, vagy a péntek, vagy a hétfő. Vagy akár a szombat, vagy akár a vasárnap. Mert nincsenek kiemelt napok. Az pedig egyformának tart minden napot, mondja Pál apostol. Csak egy titka van a dolognak, amit hozzátesz, legyen bizonyos a maga meggyőződésében. Legyen bizonyos a maga meggyőződésében. Tehát elvileg a mi számunkra a vasárnap azért szent idő, még a minden szent időn belül is, mert ekkor szoktunk összejönni. De ez nem elvileg van így, ez csak gyakorlatilag van így. A másik eset az, amiről Pál beszél, ez az egyik napot különnek tartja a másik napnál. Így is rendben van. Pál apostol ezt is elfogadja. Lehet ez akár a szombat is. Bár a szombat napról kifejezetten azt mondja Isten, hogy az jel közte és a zsidó nép között. De mégis azt mondhatjuk, hogy lehetne a szombat is, mert a teremtés óta ennek van folytonossága. A szombat megünneplésének van a folytonossága. Már Isten is szombatnapon, a 7. napon nyugodott meg a munkáitól. Ha a 7. napos adventisták a szombatot akarják ünnepelni, ám ünnepeljék. Mi ebben nem szólunk bele, és nem ítéljük meg. Csak legyenek bizonyosak a maguk meggyőződésében. Hiszen Pál ezt mondja, mindegyik legyen bizonyos a maga meggyőződésében, csak az az egyetlen titka a dolognak, hogy ne akarják másokra rákényszeríteni a maguk meggyőződését. Ők, ha akarják, ünnepeljék. De ne mondják ránk azt, hogy mi a fenevaddal vállaltuk a cinkosságot azáltal, hogy a vasárnapot ünnepeljük. Lehetne a szombatot is, de mi nem így csináljuk, és ez a 3. eset, amelyre megint csak érvényes, ez az egyik napot különnek tartja a másik napnál. És a mi esetünkben ez a különb nap, a vasárnap. Már az apostoli kortól kezdve a keresztények a vasárnapot ünnepelték. Ezért is olvastam az apostolok cselekedeteiből, a 20. részből ezt az egyetlen verset, a 7 első napján pedig, amikor összegyűltünk, hogy megtörjük a kenyeret. Ez már abban az időben is szokás volt, hogy a 7 első napján, vagyis vasárnap, összegyűltek, megtörték a kenyeret, és lám arról is olvasunk, hogy Pál apostol prédikált köztük, és mivel másnap tovább akart utazni, ezért egészen éjfélig meghosszabbította a tanítást. Én ígérem, nem fogom most a tanítást éjfélig meghosszabbítani. De látjuk ebből az igéből, hogy már ott, abban az időben, amely idő még benne van a Bibliában. Tehát a legkorábbi időkben is, az apostoli korban is már a vasárnapot ünnepelték a keresztjének. Sőt, nagyon érdekes módon maga az Úr Jézus is közvetett módon példát adott erről feltámadása után. Ugyanis amikor először megjelent a tanítványai körében, az még aznap este volt, vasárnap este. Legközelebb a tanítványok előtt, külön Tamás kedvéért, a 8. napon, azaz egy hét múlva jelent meg újra. Megint csak vasárnap este. Tehát, hogyha úgy fogjuk fel az Isten tiszteletet, mint a Jézus Krisztussal való, az élő, feltámadott Úrral való találkozás lehetőségét. Erre példát adott nekünk Jézus, mert ő egymás után többször is vasárnap este találkozott a tanítványokkal, és ezáltal megszentelte a vasárnapot, mint az Isten tisztelet alkalmát. Az első keresztjének ezért is kezdték ünnepelni a vasárnapot, hiszen ez Jézus feltámadásának az ünnepe. És ez volt a keresztjének legnagyobb öröme, hogy meghalt a mi bűneinkért, de harmadnapon föltámadt. És ezért mi a vasárnapot, Jézus föltámadásának a napját ünnepeljük, azzal az örömmel, hogy nekünk már feltámadott Urunk és megváltónk van. És mi is bizonyosak lehetünk a magunk meggyőződésében. Így folytatódik is az ige, aki az egyik napot megkülönbözteti, az Úrért különbözteti meg. Igen, mi az Úrért különböztetjük meg az egyik napot, éppen a vasárnapot, de tudjuk, hogy igazából minden nap egyforma. Tulajdonképpen azt lehetne mondani, hogy elméletileg nem teszünk különbséget a napok között, csak gyakorlatilag. Talán egyszer már elmondtam egy kicsit ironikusan, hogy kedves testvérek, hogyha én szerdán hajnali 4 órakor jönnék fel a szószékre. Testvérek, egy része meg csütörtökön 5-re jönne, a másik része vasárnap 10-re, akkor nem találkoznánk. Akkor nem lehetne Isten tiszteletet tartani. Gyakorlati okokból kell lennie egy olyan napnak, amelyet kijelölünk, amelyet meghirdetünk, és amikor összejövünk arra, hogy különösképpen is szeretnénk odafigyelni Isten szavára. Hiszen minden egyéni csöndességben, otthoni bibliaolvasásban, imádkozásban szintén az Úrral vagyunk együtt. Mégis ez valahogy más. Amikor összegyülekezünk azért, hogy Isten szavát másféle módon is halljuk, és őt másféle módon is tiszteljük, így ilyen közösségi formában is. És ehhez kell egy kitűzött idő és egy kitűzött hely, ahol találkozni tudunk, mert különben nem jöhetne létre az Isten tisztelet. És ha már van egy nap, amelyet kijelölünk, akkor az már legyen tényleg a vasárnap, Jézus Krisztus feltámadásának az ünnepe. Ezekről a kérdésekről egyébként egyik hitvallásunk, a második helvét hitvallás is részletesen szól. Néhány gondolatot szeretnék felolvasni belőle. Ám bár a vallási élet nincs időhöz kötve, mégsem lehet idő kijelölése vagy megállapítása nélkül sem meggyökeresztetni, sem gyakorolni. Kiválaszt tehát magának minden egyes gyülekezet bizonyos időt a nyilvános könyörgésekre és az evangélium hirdetésére, valamint a sákramentumok kiszolgáltatására. Az egyháznak ezt a rendelését azután nem szabad senkinek a maga tetszése szerint megbontani. Ha nem hagyunk megfelelő időt a külső vallásgyakorlatra, akkor attól bizonyosan elvonják az embereket a maguk ügyes bajos dolgai. Ezért azt látjuk, hogy a régi egyházakban nem csak hétközben rendeltek bizonyos órákat az összejövetelekre, hanem az Úrnak napját is már az apostolok idejétől kezdve ugyanerre a célra és a szent munkaszünetre szentelték. Ezt a szokást igen helyesen a mi gyülekezeteink is gyakorolják az istentisztelet és a szeretet érdekében. A zsidóskodó ünneptartásnak és babonáknak azonban semmi engedményt nem teszünk, mert nem hisszük, hogy egyik nap a másiknál szentebb volna, és nem gondoljuk azt sem, hogy a munkaszünet önmagában kedves Isten előtt, hanem a szombat helyett a vasárnapot is keresztjén szabadsággal ünnepeljük. Íme így tanít erre bennünket a második helvét hitvallás. De azért befejezésül hadd tegyem fel azt a kérdést, hogy miről is van szó. Nincsenek szent helyek, nincsenek szent idők, és nincsenek szent emberek, mert minden hívő szent, minden ideje szent, azaz egész életünk Isten tisztelet. Mit mondott Jézus? Íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ő minden napon velünk van, és ezért minden nap ünnep a számunkra. Ő minden napon velünk van, és ezért minden nap Isten tisztelet a számunkra. És ugyanakkor minden hely is szent, mert igaz ránk nézve is az, amit Jákobnak mondott az Úr, amikor menekülése közben lefeküdt a puszta földre, és egy követ tett a feje alá párnaként, és megjelent neki az Úr, és ezt mondta, mert én veled vagyok, megőrizlek téged, akárhová mégy. Isten vele volt, akárhova ment. És ezért számára minden hely szenté változott. Mert a szent az azt jelenti, hogy Isten számára elkülönített. És ezért szent minden újjászületett hívő ember, és szent minden hívő ember minden helye, ahol csak jár, és minden ideje, amit csak eltölt, ha Isten jelenlétében és az ő akarata szerint jár kell ezen a földön. Természetesen lehetnek a mi számunkra is nem szent helyek, hogyha oda megyünk, ahová nem küld bennünket Isten, hogyha magunk feje után megyünk, azok nem szent helyek, és azok nem szent idők. Azok elvesztegezett idők, és hiába való helyek. Ezért kell Istenre figyelni, ezért kell Istennel élő, szoros, párbeszédes kapcsolatban állni, hogy értsük, hogy mit akar tőlünk, hogy értsük, hogy hová menjünk, hogy mikor mit csináljunk, és akkor minden időnk szent lesz, és minden hely szent lesz, ahová csak megyünk. Szent az Isten számára elkülönített, és a hívő ember szent, mert Isten számára el van különítve, méghozzá úgy, hogy Jézus Krisztus a saját vérén vásárolt meg bennünket, a maga számára. Ott a Golgotai kereszten, amikor meghalt értünk, pont azért halt meg értünk, hogy ne legyünk elveszettek, hogy a mi időnk ne legyen elvesztegetett idő, és a helyünk ne legyen a kárhozatnak a helye, hanem hogy lehessünk szentek ő előtte szeretetben, őt dicsőítő életet élhessünk. És amikor az Isten tisztelet idejéről beszélünk, akkor így tartjuk ezt szent időnek és a templomot szent helynek, mert várjuk Isten szavát, várjuk Isten szerető, kegyelmes jelenlétét, várjuk, hogy őt imádhassuk, neki hálát adhassunk énekben és imádságban, bűnbánatban, vagy az úrvacsorában, és ezáltal lesz számunkra szent a templom, és szent az Isten tisztelet ideje. Adja Isten, hogy minden időnk szent lehessen. Úgy, ahogyan megint csak a római levélben olvassuk, egy kicsit korábban, az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos Isten tiszteletként szánjátok oda testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek, és ne igazodjatok-e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. És így lesz a hívő ember egész élete szent, és minden hely, ahová Isten akarata szerint megy, szent. És így lesz okos Isten tisztelet, szent áldozat az egész élete, hogyha nem igazodunk-e világhoz, hanem elváltozunk értelmünk megújulásával, hogy megítélhessük, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. És így szent a karácsony is. Így szent arra, amire készülünk. Most ugyanez még nem egy karácsonyi Isten tisztelet volt, hiszen még csak 23-a van. De holnap szenteste lesz, 3 órakor Isten tiszteletet tartunk, és majd karácsony első napján, másodnapján újra és újra összegyülekezünk, újra és újra megterítjük az Úr szent asztalát. De jöhetünk úgy is ide, hogy sem a hely, sem az idő nem szent a számunkra, mert mi magunk nem vagyunk szentek. De Isten most arra hív minket, hogy úgy legyünk itt, és úgy legyünk a világban. Úgy imádjuk őt, és úgy végezzük a munkánkat. Úgy legyünk vele együtt, úgy legyünk a gyülekezetben, és úgy legyünk munkahelyen, barátok között, hogy mindenhol az ő jelenlétének tudatában, az ő akaratát keresve, őt dicsőítve és őt magasztalva, az egész életünk térben és időben szent lehessen. Isten adja ehhez az ő kegyelmét. Amen. A 165. dicséret 6. versét énekeljük. Ráfelelő énekként jöjj és lakozz bennem. Urunk, szeretnénk téged áldani a mindenkor szent időben és a mindenkor szent helyen. Most konkrétan ezen az Isten tiszteleten, hogy hadd hangozzék el ajkunkról a te dicséreted, mert mindent bölcsen rendeztél. És hadd hangozzék el a te dicséreted úgy is, hogy kitekintünk a jövőbe, amikor az örökké valóságban már sem templom nem lesz, sem Isten tisztelet nem lesz, mert te leszel velünk, és téged látunk színről színre, és a bárány lesz a város temploma, és mindenkor a te jelenlétedben örvendezhetünk. Urunk, kérünk, hogy itt ezen a földön ezt az örömöt, ezt a szentséget, ezt a dicsőséget éljük át újra és újra, amikor eljövünk, hogy hódoljunk neked a te templomodban. De ne csak ez legyen szent hely számunkra, hanem a munkahely, a család, a barátok között, a szórakozás, a pihenés, és hadd lehessen szent idő reggeltől estig és estétől reggelig minden óránk és minden percünk. És éppen ezért kérünk, hogy adj engedelmes szívet és rád hangolt akaratot. Vezess bennünket, kérünk, az örökké valóság felé. És könyörülj ezen a világon, amely nem tudja, hogy mi a szent, nem ismer téged, nem ismeri a szentséget, és ezért minden idő és minden tér szentségtelen, mert nélküled a kárhozatban vagyunk. Így kérünk, hogy áld meg ünnepeinket is, áld meg most, amire készülünk, az előttünk álló karácsonyt, hadd lehessen szent, azaz neked engedelmeskedő ünnep. A te jelenléted örömének szeretnénk örülni január 1-től december 31-ig, amíg csak élünk, amíg csak tart a ma. Így légy velünk mindenkor, Urunk. Amen. És kérünk, hogy hallgass meg a mi csöndben elmondott imádságainkat is. Ezért így imádkozzatok, mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Felhívom a testvérek figyelmét az adakozásra, az ige szavával jobb adni, mint venni, így legyen szent a mi adakozásunk is, hogy az övéi lehessünk. A gyülekezet foglalja el helyét, és hallgassa meg a hirdetéseket. Hirdetem, hogy ma este 6:30 szokás szerint Isten tiszteletet tartunk. A hétközi alkalmak a kiosztott lapon megtalálhatók. Benne van természetesen az ünnepi rend is, de az a hirdető táblán is ki van már plakátolva. Egyetlen alkalmat szeretnék külön hirdetni, hogy a magányos idősek ebédje holnap nem 12-kor lesz, mint ahogyan az infóban volt, hanem 1 órakor egy tévedés folytán került be a 12 óra. Tehát holnap 1 órakor lesz a magányos idősek ebédje. Külön szeretném felhívni a testvérek figyelmét december 31-én a gyülekezeti szilveszterre. Ismét együtt szeretnénk eltölteni a szilvesztert. Az elmúlt héten Ravata mellett kellett megállnunk. Béki Bertalan testvérünk hunyt el 94 éves korában. Isten adjon hozzátartozóinak vigasztalást, békességet. Hirdetem, hogy az iratterjesztésben változatlanul lehet kapni a Szövetség CD-t, Dr. Erdély László zongorista testvérünk CD-jét mind a 2 1500 forintos áron, a református énekek, CD, kazetták, bibliaolvasó kalauz, evangélikus útmutató, gyertyák, tehát mindaz, amit az elmúlt hetekben hirdettem, még mindenből van, és különösen is szeretném még a testvérek figyelmét beajánlani a Zakariás kötetet, amely a 2005-2006-ban itt elhangzott vasárnapi istentiszteleteknek a kinyomtatott könyv formájában megjelent változata, amely 500 forintos, gyakorlatilag önköltségi áron kapható. Egy örömteli eseményt szeretnék jelenteni. Tikász András gondnok testvérünknek december 21-én született meg 4. gyermeke, Tikász Álmos. Isten legyen velük, a kisgyermekkel és édesanyjával és az egész családdal. Kérem a jelenlévő presbiter és pótpresbiter testvéreket, hogy a kiáratnál vegyék át a harmat kiadónak az ajándékát, egy jövő évi előjegyzési asztali naptárat. Segítséget is szeretnék kérni a testvérektől. A gyülekezeti teremben vannak még csomagok, amelyeket el kellene juttatni magányos idős testvéreinkhez. Minden évben szoktunk csomagot vinni 40-45 embernek, de még nem. Nem kell már? Jó, köszönöm akkor. Már megoldódott a probléma. Már most szeretném hirdetni viszont, hogy a következő gyülekezeti ebéd január 13-án lesz, majd lassanként várjuk a jelentkezéseket, csak azért mondom már most, hogy így tudjunk készülni rá. A református gimnáziumok értesítő lapjait is ajánlom a testvérek figyelmében, akiknek gyermeke vagy unokája esetleg ilyen gimnáziumba készül, még lehet jelentkezni, és ismertető a lelkészi hivatalban található. Az istentiszteletet követően a harang Béki Bertalan emlékére fog megszólalni. Isten legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Végezetül az áldás kérése és vétele előtt a 196. dicséretet énekeljük, mondjatok dicséretet keresztjének az Úristennek. Rövid versei vannak, és ezért énekeljük végig. Fogadjátok Isten áldását úgy, amint a Bibliaolvasó kalauz szerinti mai újszövetségi ige szakaszban olvastuk is. A békesség Istene pedig, aki az örök szövetség vére által kihozta a halottak közül a mi Urunkat Jézust, a juhok nagy pásztorát, tegyen készségesekké titeket minden jóra, akaratának teljesítésére, és munkálja bennünk azt, ami kedves ő előtte Jézus Krisztus által, akinek dicsőség örökkön örökké. Amen. A 90. Zsoltár első versét énekeljük.